Jó napot kívánunk! Ez itt a Mahír podcast adása, a Prés, Somogyi Szilárddal és Langsábin Mátyással. Szerinte azzal, hogy új vezetés állt fel a Mosztídban, a vegyes párt nagyot változott. Olyannyira, hogy most már el tudja képzelni, sőt, szükségesnek tartja velük az együttműködést. Úgy véli ugyanakkor, hogy azoknak, akik az elmúlt 10-15 évben csődöt mondtak, most már félre kell állniuk. Azt is mondja, hogy a felvidéki magyar közösségnek, követve a dél-tiroli példát, úgy kell megszerveznie magát, mint államot az államban. A belső sokszínűség kívánatos, kifelé viszont egyetlen pártnak kell képviselnie a közösség érdekeit. A 75 éves Durai Miklóssal történelemről, a diktatúrák és gazdasági lobby csoportok természetéről, a 98-as pártegyesítés tanulságairól, vagyis múltról, jelenről, jövőről beszélgettünk. Tartsanak velünk!
Folyamatosan jellemző volt rád a politikai éleslátás, vagy inkább az előrelátás. Tehát egy idő után mindig veled kapcsolatban azt is elmondták, hogy plusz egy lépéssel látod előre az eseményeket, vagy pedig a dolgoknak a kimenetelét. Az elkövetkező 25 évet, tehát a következő stációt, ha vesszük, meg tudnád esetleg mondani, hogy akár a mi mikrotársadalmunkat, tehát a magyar közösséget illetően, vagy egy nagyobb egységre bontva, tehát akár Szlovákiát, vagy akár itt a közép-európai térséget, hogy látod a következő negyed századot?
Nem tudom, hogy van-e ember, aki merészel ilyen előrelátásokba, becsülésekbe bocsátkozni, de hogyha azt szemléljük, hogy mondjuk az elmúlt 100 évben mi történt a térségben, és azt fel tudjuk osztani eseményszerű és a gondolkodást befolyásoló korszakokra, akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy 1990-ben ért véget, legalábbis a közép-európai térségben ért véget a diktatúra korszaka. Tévedés ne essék. A diktatúra az nem 1948-ban kezdődött. És nem is 1933-ban.
Hanem?
Nem tulajdonképpen 1918-19-ben. Persze nem mindenki fogta fel ezt így, de hogyha a hatalmi gondolkodást, a politikai gondolkodást, és ennek következtében az emberi magatartásokat is, hogyha nézzük, akkor tulajdonképpen a 20. századi diktatúrának az első korszaka, az a első világháborút lezáró versailles-i békerendszer, ennek részeként a trianoni nagypalotában megkötött vagy aláíratott békeszerződés volt.
Tehát nem csak maga a szerződés volt egy diktátum, hanem az utána következő korszakot is, a diktatórikus fölfogás határozta.
Hát nézzük meg, amikor megtagadják az emberektől az állampolgárságot, arra kényszerítik, hogy esetleg megváltoztassa a nemzetiségét, a nevét, és hatalmilag kényszerítik. Olyan fogadalmakhoz kötik a közalkalmaztatottságot, hogyha azt nem teszed meg, akkor munkanélkül leszel. Tehát, hogyha csak ezt a négy szempontot vesszük, illetve arra kényszerítenek, hogy elhadd a szülőföldet, vagy például egy nem igazán ismert esemény, hogy amikor megalakult Csehszlovákia és létrejött a Csehszlovák államvasút, akkor például Szlovákia északi részében lévő vasútvonalakat kiszolgáló személyzetet végigellenőrizték, hogy nincs-e közöttük magyar. Aki magyar volt, azt elűzték onnan.
Tehát akkor ezt lehet mondani, hogy etnikai alapú diktatúra.
Diktatúra. Ugye? Tehát mindéket meg lehet, jelzős rendszerbe lehet tenni, de ez diktatúra. Ugyanúgy, hogy 1933-ban Németországban is elkezdődött a diktatúra, és Nehogy azt higgyük, hogy amik a nácizmusnak véget vedett, az utána következő korszak, vagy végetvetők között nem voltak diktátorok. Hát Benes legalább olyan náci volt, mint Hitler, csak nem voltak hozzá eszközi, hogy ezt úgy fejezze ki.
Tehát a hozzáállás az ugyanabból sajtott, ugye?
Én azóta nem teszem a lábam Prágában a vár területére, ahogy felállították Benesnek a szobrát.
Tehát ez egy ilyen elvi
hát olyan, ez ugyanolyan, mintha felállítanák Hitlernek a szobrát, és oda kényszerítenék a zsidókat.
De mi az oka annak, hogy mondjuk a nyugati közvélemény számára, de talán a történész társadalomon belül is, mintha mondjuk a Masaryk féle államról, vagy Benesről nem úgy tekintenek, mint egy diktátorra, mint egy totalitárs rendszernek a képítőre, hanem nem, ha ez most különösen Masarykra érvényes, mint egy demokráciának egyfajta nagyon szép képülésére.
Igen, vagy. Hát én mondjuk Masarykról azért nem mondanám azt, hogy diktátor volt, mert ő egy más gondolkodási kategóriába tartozó ember volt, de a történészek, meg a politológusok, meg sok esetben a szociológusok is, hogyha természettudományokat tanultak volna, és csak utána tanulták volna ki azt a másik szakmát, akkor teljesen másképp gondolkodnának.
Hogyan?
Logikusan és következetesen. Mert én ugye geológiát tanultam, és tudom, hogy előzmények nélkül nincsen következmény. De az előzmények mindig megtalálhatók a következményekben is. De a következményeket, hogyha szemlélem, akkor kiderül belőle, hogy mik voltak az előzmények. Tehát megvan egy logikai folyamat. És nem lehet egyik alakulatot a mellette lévő másiktól elkülöníteni. Hát hogyha elindulok a Kárpát-medencében, és körbejárom akár az északi középhegységet, akkor látom azt, hogy mire kötődik. Tehát ismerem a logikáját. Tudom, hogy a karsztfelség anélkül nem lehetett, nem alakulhatott volna ki, hogyha nem lett volna nem alakult volna ki körülött a lánchegység.
Tehát azt, amit a bevezetőben mondtam, hogy tehát Durai Miklóshoz általában mindig az előrelátás, vagy pedig az éleslátás eleme kapcsolódik, az akkor ebből az elvi gondolatból indul ki, tehát hogyha logikusan
szemlődik. Nekem más a műveltségem.
Értem.
És ez azt is jelenti, hogy Durai úr végig politikai pályára készült, de tudta, hogy ehhez az kell, hogy bizonyos jártasságot szerezzen valamely természettudományban, és ez éppen a geológia.
Mondjuk ez nem egészen így ölelkezett, mert én eredetileg újságíró akartam lenni, de aztán ugye lebeszéltek róla szerencsére. Most nem a mai újságírókról beszélek, hanem arról, hogy a kommunista rendszerben milyen megalkovásokra készítették az újságírókat, és aki nem volt hajlandó, hát az maximum valami lábjegyzeteket írhatott, ha egyáltalán meghatták őt a munkahelyén.
Igen.
Tehát aztán, amikor lebeszéltek arról, hogy újságíró legyek, utána úgy gondoltam, hogy akkor van egy másik kedvenc szakterületem, ahol már amatőrként működtem, ez a régészet. És akkor régészettel jelentkeztem, de oda nem vettek fel. És akkor tudtam azt, hogy még egyszer fölösleges jelentkezni, mert megkaptam a fülest, hogy
nem
lépések történtek annak érdekében, ha ne vegyenek fel. És akkor el kell döntenem, hogyha akarok tanulni, tovább tanulni, akkor mit tanuljak, és akkor a geológia mellett döntöttem. Azért, mert szerettem a természetet, körzeteket már gyerekkoromban is gyűjtöttem. A szüleim a természet szeretetére neveltek. Akkor jelentkeztem geológusnak, és geológus lett belőlem, és geokémiából is doktoráltam. Tehát én végigjártam a szakmámnak a különböző megállóit, és én a szakmámban otthonosan mozogtam, tehát nem, hogy is mondjam, nem tekintettem ki annak, hogy ugyan mi más csinálhatnék, sőt, szabadidőmben a felvidéki ásványvizek kell foglalkoztam, és akartam róla írni egy könyvet, de hát azt a kommunista titkos rendőrség.
Még ebben is veszélyt látod, hogyha
elkobozták az összes
a felvidéki ásványvizekről ír egy tudományos
munkát. Ezzel kapcsolatos összes jegyzetemet elkobozták.
Biztosan akartak menni, tehát hogy nem nézték azt, hogy miről szól az írás, hanem ki írta.
Nyilván.
Értem. Tehát akkor, tehát egy természettudományos műveltség, ugye ahol minél, tehát jóval kisebb az emberi tényező, mint például mondjuk egy humán
tárgynál. Szubjektív tényező sokkal kisebb. Nem kell oda is szubjektív adottság, hogy az ember beleélje magát, és fel tudja dolgozni, és meg tudja találni az összefüggéseket. Csak ez egy logika mentén történik, és nem bizonyos meggyőződések, ideológiák, esetleg elvárások alapján.
Értem. Az előbbi fölvezetésben elhangzott az, hogy a diktatúra mikortól számítodik, vagy hát nem az általában elfogadott dátumhoz teszi Durai Miklós, és a végese 89-90-ben
történt. De hát azért végülis azóta már, amit mondjuk kellemetlenül érint meg, az már nem tipikus diktatúra. Ott már speciális politikai érdekek érvényesülnek.
Azt kijelenthetjük, hogy jelenleg, amikor ez a beszélgetés készül 2020 nyarán, hogy már nem diktatórikus körülmények között élünk?
Hát szerintem a V4-ek területén biztos, hogy nincs diktatúra most.
Értem. És a kezdetet, tehát a bevezetőben említett jövőbelátás, tehát hogy ezen a logika alapján, ahogy előreláthatóak az egyes lépések. Mit mondhatnak akkor az elkövetkező évtizedre?
Most ez az, hogy megtörtént egy olyan fordulat 1989-90-ben, ami tulajdonképpen azt sugallja, hogy mindaz, ami 1918-20 óta ebben a térségben lezajlott, azt vagy kritika lehet vetni, vagy újra lehet gondolni, vagy ettől a ponttól lehet, hogy egy más irányba fog fejlődni a térség. Most a térség adottságaiban ez benne van. Kérdés az, hogy a világpolitika és a világon eluralkodó szemléletek milyen irányt vesznek, mert amit most tapasztalunk, akár az Amerikai Egyesült Államokban, akár Nyugat-Európában, azok az erőszakos cselekedetek, azok a minősíthetetlen tüntetések, amelyek Amerikában zajlanak, amelynek nem pontosan látszik az ideológiai háttere, mert ami úgymond szólamként megjelenik, az nem ideológia, hanem inkább valamilyen politikai érdek által gerjesztett propagandisztikus szövegek. Tehát nem tudni pontosan, hogy hova fog ez fejlődni, de hogy eljuthat arra a pontra, hogy ebben az euróamerikai térségben akár polgárháborúhoz is eredhet.
Akár polgárháború is elképzelhető.
Igen. Hát nem tudom elképzelni, hogy Amerikában azt a feszültséget, ami most kialakult az elmúlt körülbelül egy évben, hogy azt a normális amerikai polgár meddig fogja elviselni.
Értem.
Ugyanis szerintem kezdi közelíteni elviselhetetlenség határát.
Tehát várható, hogy fölforra víz lassan, ugye?
Igen. No, de, és nézzük meg azt, hogy milyen támadás éri a kereszténységet az egész világban. Én nem akarom védeni azokat a múltbéli tetteket, amelyeket a keresztény világ térségében megfogalmazott politikai és gazdasági érdekek végrehajtottak a világban. Mert én nem értek egyet a kolonizációval sem, nem, a rabszolgasággal sem, semmi ilyen erőszakos és tervezett cselekedettel, de azért ne felejtsük azt el, hogy az éremnek ez csak az egyik oldala. A másik oldala a szolidaritás, a szeretet, a másságnak az elfogadása. Ez mind a
keresztény... Hát az egész morális keret,
ez mind, mind a keresztény kultúrából származik.
Akár a tolerancia, a szubszidiaritás elve is.
Tehát, tehát mind ez a keresztény kultúrából és szemléletből származik, és ami, hogyha azt mondom, hogy keresztény, akkor ne, azt, akkor ne katolikus értsenek rajta, hanem keresztényt.
Értem.
Ne református értsenek rajta, hanem keresztényt. Ne evangélikus, hanem keresztényt. Ne ortodox keresztényt, hanem, keresztényt. Csak keresztényt. Értem. Tehát most minden jelző nélkül kell a kereszténységet értelmezni, mert hát, hogyha azt mondjuk, hogy a új szövetség az alapja ennek, és a új szövetség pedig minden keresztényé.
Igen, felekezet nélkül.
Igen. A jelenlegi felekezettől függetlenül.
Na most jól értem, az, hogy a világban ezek a hullámok elcsituljanak, mondjuk Amerikában zajló hullámok, vagy események, amiről utalásszerűen megemlékeztünk, vagy beszélünk, ahhoz szükséges egy polgárháború? Ezt más úton nem lehet megakadályozni, elejét venni, stb.
Hát, én ezt nem tudom, én csak azért feltételezem, hogy elvezethet oda is, mert ez nem azonosítható például az 1968-ban Németországban meg Franciaországban zajlott baloldalja, vagy szélső baloldalja, vagy nem tudom, minek tituláljam.
Rosszabb vagy jobban
eseményekkel, ami a Cohn-Bendit nevéhez fűződik. Attól sokkal-sokkal rosszabb. És sokkal veszélyesebb a mostani. Az tulajdonképpen lokalizálható volt. Nézd meg, 1968-ban mi történt ott, Franciaországban, Németországban, és 1968-ban Csehszlovákiában mi történt. Hát azért Csehszlovákiában értéket teremtettek, ott pedig értéket romboltak.
Igen.
Tehát most is itt ebben a térségben megpróbálunk értéket teremteni, amott meg most is értéket rombolnak, csak sokkal nagyobb mértékben.
Ez a feszültség, ez érezhető, tehát ez, amit az Észak-Amerikára jellemző, ez a feszültség, ez érezhető Durai Miklós szempontjából itt Európában is?
Hát Nyugat-Európában biztos. Ide még nem tudott beszivárogni. Valószínűleg mi, akik kipróbáltuk a kommunista diktatúrát, jobban tiszteljük az értékeket.
Meg talán azért is fogalmazható meg egy kicsit ilyen meredekebb prognózis is, mert ugye itt Kelet-Közép-Európában az embereknek az emlékezete azért gyakran beleütközik abba, hogy itt erőszakos cselekmények, vagy erőszakkal folytanak el valamiféle elvi nézetkülönbséget.
Ez igaz, csak azért itt is egy nagy gond ebben a térségben is, hogy nem beszélünk a múltról. Tehát az, aki ma megszületik, annak fogalma sem lesz arról, hogyha nem mondjuk el neki, fogalmas ellen lesz arról, hogy mi volt itt a 50-es, 60-es, 70-es, 80-as években. És ezt erről pedig tudni kell, mert az egy európai folyamatnak volt a következménye. Ráadásul egy európai béke folyamatnak, amit ebben az esetben csak idézőjel és változatban értelmezhetünk, mert az a béke, amit megteremtettek 1945-ben, illetve utána, a II. Világháború után Európában, az olyan volt, mint a kuktafazék.
Ez ugye a szerepek?
Bent fort, csak olyan súlyosak voltak a szerepek, hogy nem tudott
felszínűleg. A feszültség kimenni, ugye?
Igen. Tehát említettem ugye, hogy körülbelül 100 éves múltra tekint vissza a diktatúra. Hát ennek az alapjait tulajdonképpen az 1910-es években rakták le. amikor eldöntötték, hogy ha törik, ha szakad, de ki kell törni az első világháborúnak, a nagyháborúnak. Mert azt tudni kell, hogyha Ferenc József nem küld hadüzenetet Szerbiának, a háború akkor is kitört volna, csak valami más okból, vagy más, mondjuk két héttel később. Tehát mindenki erre készült, hogy na végre legyen már oka. Erre készültek a franciák is, az angolok is.
Hogy kiadhassák
a tulajdonképpen a németek is, csak ők másként.
A szikrára van.
Igen. Meg az oroszok is.
Hogyha a kontinentális problémákat egy kicsit magunk mögött hagyjuk, és regionális szempontokból nézzük, akkor Durai Miklós itt a mi régiónkban lát-e ilyen jellegű feszültséget? Még ha nem is ilyen meredek, vagy pedig negatív kimenetelle is várható feszültséget?
Hát apró jelei vannak. Leginkább talán a magyarországi belpolitikában kap ez nyilvánosságot, ahol a jelenlegi kormánynak az ellenzéke, de nem, én most ezt nem értem az egész ellenzékre, csak az ellenzéknek egy részére, arra a részére, amelynek a gyökerei a kommunista időszakból táplálkoznak, és elsősorban a Demokratikus Koalíció és a MSZP.
Hát ugye ez nyugodtan, hogy közvetlenül az MSZMP-nek ugye a volt kommunista
igen, tehát
állampártnak.
Ezek a politikai erők, amelyek a múltból táplálkoznak, illetve a múlt elfedésére most azt mondják magukról, hogy balliberálisak, ami neki még nem olvastam definícióját, és hogyha valaki meg sikerülne is valami definíciót leírni, nem biztos, hogy az egyet lehetne érteni, mert olyan, hogy balliberális olyan tulajdonképpen nincsen. Mert akkor vagy a baloldaliságot deformálom, vagy a liberalizmus deformálom.
Értem.
Mert a kettőnek egymáshoz gyökérzetében nincs semmi köze. Értem. Az nem azt jelenti, hogy a liberalizmus nem olyan liberális gondolkodás, nem segítheti elő a baloldaliság terjeszkedését, békés terjeszkedését. Ugye hát végig is azt tudjuk, hogy a liberalizmus gyökerei a 18. század utolsó harmadára vezethetők vissza, és nem sokkal utána...
Maradjunk egy kicsit még a mánál. Tehát ugye
de csak azt akarom, nem sokkal utána ugye megjelenik a kommunista kiáltvány. Tehát látni, hogy a liberális gondolkodás elősegíti a szélsőségnek a megnyilvánulását is. És ez itt van a térségünkben is, hogyha megengedő vagyok, akkor nem lehet tudni azt, hogy az én engedelmemmel ki fogja a nyakamra tenni a kést.
Értem.
És ezt lehet látni a magyarországi belpolitikában is, hogy legszívesebben a jelenlegi kormány szinte minden tagjának elvágnák a nyakát a balliberális oldal politikusai. Ugyanezt nem mondom el a LMP-ről vagy a Momentumról, mert ott sokkal tarkább az összetétel. Ott is vannak hülyék, meg ott is vannak normálisak.
Hasonló ellentétpár látható esetleg a közép-európai térség más országaiban. Tehát ugye elsősorban bennünket Szlovákia érint.
Érdekes, hogy Csehországban ilyenfajta összetűzést én nem tapasztaltam, mint amilyen Magyarországon van az ellenzék és a kormányzati erők között. Tulajdonképpen Szlovákiában sem volt ilyen jellegű szembenállás. Egyedül talán Lengyelországban van ilyesmi, de ott végülis most már elég régen alul maradtak ezek. De én emlékszem arra, hogy 2002-ben, amikor a akkori cseh kormány, akkori szlovák kormány és az akkori lengyel kormány pert indított Magyarország ellen a határon túli magyarokról szóló törvény miatt.
Értem. Tehát, hogy az ide, inni...
Igen, ilyen most már ez nem történhetne
meg. Igen. A bennünket legjobban érintő, mondjuk majd, hogy akkor mikroközösség, tehát ezekből eljutottunk a kontinentálistól egészen Dél-Szlovákiáig, tehát a szlovákiai társadalom, szlovákiai magyar társadalomon belül érezed Urai Miklós esetleg ennek valami leképződését, tehát a magyarországi kettőségnek?
Pillanatnyilag nem látom, legalábbis nem tör a felszínre. A 90-es évek elején volt, ugyanis az akkori független magyar kezdeményezés, nem azt mondom, hogy minden ember, aki oda tartozott, vagy oda sorolta magát, vagy ott lépett először színre, az ilyen volt, de az akkori független magyar kezdeményezés egyértelműen a Magyarországi Szabad Demokraták Szövetsége befolyása alá tartozott, akikkel korábban nekem nagyon jó viszonyom volt, legalábbis a 60-as, 70-es években, pontosabban 70-es, 80-as években. De ők, kiderült róluk, hogy ők egy teljesen más politikai köröknek a befolyása alá tartoznak.
Miben nyilvánult meg az, hogy mondjuk az FMK, ha SZDSZ befolyása láthatóz. Milyen konkrét helyzetekben? Mire gondol?
Hát elsősorban azok, akik vezették a FMK-t, azok mind a SZDSZ-esekkel voltak kapcsolatban. Azokkal az SZDSZ-esekkel, akikkel azelőtt én is jó kapcsolatban voltam, de 1988-89-re megromlott a kapcsolatunk azért, mert ők nem tudták elviselni az én gondolkodásmódomat.
Nem tetszett.
Azért nem tudták elviselni, mert gyakorlatilag ők már akkor úgynevezett balliberálisok voltak, csak nem így nevezték magukat, hanem szabaddemokratáknak. De emlékszem rá, 1990. február 7-én mi meghirdettük Szlovákiában az együttélésnek a megalapítását, és pár nappal később éppen Komáromban voltam, amikor kapok egy telefonhívást egyik ismerősömtől, hogy szeretnénk vele találkozni. Eljöttek ketten, az egyik az SZDSZ-es volt, másik pedig fideszes, de akkor még nem lehetett a kettőjük között különbséget tenni. És kerekperec megmondták nekem, hogyha nem hagyom abba azt a politikai magatartást és a meghirdetett együttélés megalapítását nem akadályozom meg, akkor engem szó szerint kinyírnak. Ez volt a üzenet. Kinyírnak.
Tehát ez a fizikai likvidációnak a lehetőség.
Hát jó, hát lehet, hogy nem talán azt jelentette, hogy a hátam...
Kérlek?
Talán azt...
Nem biztos, hogy azt jelentette, hogy hátamba döfik a kést, de hogy valahogy eltüntetnek a porondról, az biztos.
Most érdekes kérdés, hogy mennyibe sikerült.
És ugyanez volt a véleménye a független magyar kezdeményezésnek.
Értem.
Nem akarom megnevezni szerint ezeket az embereket, de itt vannak még
mai... Mit képviselt az együttélés, ami ennyire csípte a bizonyos embereknek a szemét, bizonyos szabad demokratáknak a szemét?
Hát nyilván az, hogy... egyrészt konzervatív, másrészt a keresztény, harmadrészt a nemzeti.
Hát főleg a nemzeti gondolat.
Negyedrészt pedig a társadalmi összefogás bázisán álltunk. Hát az együttérést nem csak a magyaroknak hirdettük meg. A lengyelek számára és a ukránok, a ruszinok.
Gyakorlatilag egy multietnikus párt volt az együttélés, ezt
igen.
Lehet mondani?
Igen.
Vagy ennek a politikának a talaján át?
Igen. Nem biztos, hogy multietnicitás, hanem az etnicitás alapján. De azzal, hogy aki hasonló helyzetben van, azoknak képviselik az életét.
Na most egy provokatív kérdés,
A cseh parlamentben kétszer szereztünk lengyel képviselői helyet. Soha a cseh parlamentben lengyel képviselő, vagy pontosan a csehszlovák parlamentben, Prágában lengyel képviselő nem ült, csak az együttélés jóvoltából. A pozsonyi parlamentben ukrán képviselő az együttélés jóvoltából ült.
Tehát amikor azt mondjuk, hogy az együttélés a társadalmi tehát a társadalmi bázisa volt, akkor az is jelenti, hogy népszerű volt adott esetben az FMK-nál, vagy a...
Hát biztos, hogy népszerű volt.
Mert tehát a választásokon...
Ugyan 1990-ben nem lehetett mérni ezt a különbséget, de 92-ben már lehetett.
És amikor azt mondjuk, hogy etnikus vagy etnicitás politikán talaján állt a együttélés, akkor tényleg egy kicsi provokatív kérdés, de azt is jelenti, hogy valamilyen formában a hídnak ez egy előképe lehetett az együttélés, valamilyen politikai filozófiának
Azért nem, mert a híd az gazdasági érdekekből alakult, és nem a úgynevezett szlovák-magyar együttélésnek a javítása
volt. Tehát, hogy az inkább csak egy máz volt, ami próbálta eladni a gazdasági lobbyt.
Egyértelműen gazdasági háttere volt, ugyanis ugye Pugár Bélát 2007-ben leváltottuk a MKP éléről, és amikor ez megtörtént, igaz, hogy nem sokan múlott, hogy ez sikeres volt, de megtörtént, és akkor ő bejelentette, hogy ő visszavonul. Noha fel volt arra kérve, hogy vállalja el az MKP tiszteletbeli elnöki pozícióját. Visszautasította és bejelentette, hogy visszavonul. És valószínűleg nem sok idő telt el, amikor mint hogyha elfelejtette volna ezt a bejelentését, és teljesen nyilvánvaló, hogy olyan gazdasági érdekek álltak a háta mögött, amelyek egy évvel korábban, tehát 2006-ban lehetetlené tették azt, hogy az MKP az első Fico kormánynak a tagja legyen. Mert úgy volt, hogy tagjai leszünk az első Fico
kormánynak. Ezt akkor pártolta volna ezt a lépést? Vagy?
Én pártoltam mindig azt a lépést, hogy ha lehet, akkor legyünk kormánytagok, mert úgy lehet a leginkább közösségi érdeket érvényesíteni. Hogy ezt nem tettük meg, hogy nem érvényesítettük közösségi érdeket 1998-tól, annak az volt az oka, hogy csak gazdasági érdekeket érvényesítettek a MKP belüli lobby csoportok.
Na most azt
állítja... Ne felejtsük el, hogy a OTP-nek és a MOL-nak a Szlovákiába való bejövetele az legalább annyira itteni gazdasági csoportértek volt a MKP gazdasági lobbia környékén, mint mondjuk magyarországi gazdasági érdek. Nem az a probléma, hogy bejöttek, tehát nem, nehogy valaki félrejtse, nekem azzal az ellen semmi kifogásom, sőt, szerintem jó volt, de ez egyetlen árat fizetni kellett, az, hogy többé közösségi érdekérvényesítéssel nem foglalkozunk.
Tehát ezt így ki lehet mondani?
Én tudom kimondani, mert tudom, hogy ez volt a feltétel. Ez soha senki nem mondta. De hát én ott voltam bent, tehát tudom.
A magyar kormány is bizonyos értelemben felelős.
Igen,
így van.
Tehát ez volt az ára? A Szolnaft és ugye az OTP elődje a IRB, ez a befektetési banknak
Az OTP úgy jöhetett be, hogy a kormány felállotta neki, hogy akkor ezt vedd meg, ez egy nulla értékű, hát pénzben kifejező nem tudom milyen értékű, de hatáskörében nulla értékű bank volt, és mert hogyha ezt nem ajánlják fel az OTP-nek, vagy nem adják oda az OTP-nek, akkor olyan eljárás kezdődik, amiben lehet, hogy az OTP elbukott volna.
Értem. Tehát itt kapott egy
pénzt. És a Szolnafot azért tudta megvenni a MOL, mert szintén ennek az egyességnek a keretében, pontosan olyan körülmények között tudta megvenni a MOL, hogy eredetileg a Szolnaft ÖNFA-nak volt felajánlva. És ők voltak a esélyes vásárlók. És a ÖNFA ellenére kellett a pozícióba hozni, és ezért csak rettentő árat lehetett fizetni. Most ezt nyögjük mai napig.
Tehát nem is financiális árat, hanem társadalmi árat.
Társadalmi árat.
Tehát akkor ez egy komoly kijelentés, mert az azt jelenti, hogy eladta a magyar kormány a felvidéki magyarokat bizonyos
igen, nem biztos, gazdasági érdekeket. Nem biztos, hogy az akkori magyar kormány minden részletéről tudott ennek, de tény az, hogy az itteni megbízottjai ezt adták ellené.
És ezt a felsőbb körökből hallotta, hogy ez az ára ennek, ennek az alkunak, hát ennek a gazdasági
én az MKP elnökségének a tagja voltam. Engem ugyan nem engedtek oda ezekre a tárgyalásokra.
De és akkor ön azt arra csapott? Lehet, hogy nem emlékszünk rá, biztosan, nem tudom, nem...
Szűk körben igen.
Mert ez máshogy...
Szűk körben igen, de ugyanis ez egy... hogy is mondjam, lealacsonyodtam volna azoknak a szintjére, akik nagy nyilvános botrányokat csinálnak bizonyos kérdésekből, és én nem akartam nyilvános botrányt kelteni. De hát ez volt 2006-ban is.
Nincs egy hiányérzet önben, hogy nem csinált akkor nagy botrányt?
Ezzel kapcsolatban nincsen. Ugyanis nem lett volna, semmi értelme nem lett volna. Tehát azt azért érdemes eldönteni, hogy van-e értelme, vagy nincs értelme.
Meg nyilván egy ilyen paktumot ugye nem szerződésbe fektetnek.
Persze, hogy ez nem, soha írásba jelenik meg, nem jelenik meg. De 2006-ban mondjuk teljesen nyilvánvaló volt, hogy megvan ígérve, hogy kormánytagok leszünk, és a MKP elnökségének a tudta nélkül hárman elmentek tárgyalni, nem a Ficohoz, hanem a kiletebel ügyminiszter, a Kalinyákhoz, mert ő volt a megbízott, a közvetítő. A Kalinyákhoz, és azt mondták, hogy igen, belépünk, ha mi kapjuk meg a közlekedési tárcát.
Mármint a magyar párt az MKP.
Igen, viszont felajánljuk a környezetvédelmet, azt visszaadjuk. Viszont a mezőgazdasági tárcát is kérjük, és kérjük hozzá vízügyeket.
Tehát nyilvánvalóan mert a legpénzesebb tárcákat szerettem a magáinak a MKP
pontosan. Vezetése. Három embernek a nevét nem akarom elmondani, de minden három...
Monogramokat áruljon el.
Nem.
Még az MKP kötelékében vannak ezek az emberek?
Hát az egyik az akarja befolyásolni a felvidéki magyar politika alakulását ma is. A másik az már kiszorult nem olyan régen. A harmadik pedig elment valahova. Egy ideig Magyarországon volt egy vállalatnak a vezérigazgatója.
De hogyha vannak...
Hogy most olyan, pontosan hol van, azt nem tudom.
Ha vannak olyanok, akik még legalább egy valaki, aki még mai napig is szeretné a szavát hallatni, vagy befolyásolni a történéseket, akkor nem lenne, ha nem is ebben az interjúban, de valamikor máskor célszerű megnevezni, hogy tudják...
Én már megneveztem, pontosabban négy szemközti társadalásokban ezt elmondtam.
Készít Durai Miklós emlékiratokat?
Hát gyakorlatilag ez mind le van írva, csak nem mind volt publikálva.
Értem, de tehát, hogy ön azért, hogy is mondjam, rendezik emlékirat, az
emlékiratokat. Emlékiratokat nem írok.
Értem.
De hogyha valakivel leülök, úgymond életrajzi beszélgetést folytatni, akkor ezeket nem szoktam elhallgatni. Én most csak a nevet nem akarom kérdeni, a tényt elmondtam.
Most van itt ez, amiről beszélünk, az a gazdasági lobby vagy érdekcsoportok?
Egyébként van egy 500.000 karakteres kézirat, aminek van 9 fejezete, és ez már létezik 4 éve, és nincs pénz a kiadására.
Nincs pénz a kiadására, vagy nem akaródzik pénz lenni a kiadására?
Hát ezt értelmezzük úgy, ahogy akarjuk.
Még hagyj kanyarodjak tényleg vissza a kérdés erejéig, mert 4 órával, 20 perc az öt, amikor arról beszélt, hogy a V4-es országunkban nincsen diktatúra. Én azt úgy értettem, hogy a nyugat-európai országban viszont van valami fajta, és ezt én lehet, hogy kijavít, én úgy értelmezem, hogy ott bizonyos gazdasági érdekcsoportok irányítják tulajdonképpen az ország sorsát, nem a megválasztott politikusok, vezetők, képviselők. Na most, ha ez így van, ez, akkor nálunk ez igen, sokkal korábban begyűlő.
Igen, de, erről igen, de nem biztos, hogy a nyugat-európai jelenlegi diktatúra az csak gazdasági érdekvonalon nyilvánul meg. Ott egyéb más összefüggések is vannak. Hát tessék megnézni, hogy mi történik a nyugat-európai országban, mondjuk Németországban, Svédországban, akár Franciaországban is, vagy Hollandiában. És hogy mennyire nem mernek róla írni a sajtóban.
Most ilyen kulturális
dolgokról? Hogyha nem, hát nem, hát a no-go-zónák, a gyilkosságok, a tüntetések, a különböző terrortámadások.
Meg általában a kulturális különbségek, ami a...
Most először kezdek pedzegetni, hogy a templomok felgyújtása, a szentek szobrainak a tönkretétele, ez összefügg ezzel a háttérrel. Na most akkor ez micsoda? Ez nem gazdasági lobby, ez valamilyen olyan politikai lobby, ami felhasználja a gazdaságot is, felhasználja a migránsokat is, felhasználja a sajtót is, és olyan fajta közfélelmet kelt, hogy az emberek nem mernek nyíltan beszélni a problémákról. Hát fajta terror ma a volt kommunista országokban nincsen.
Tehát ez egy
Oroszországban sincs.
Hadviselésnek egy új forma. Eddig egy nem
teljesen formája. Egy teljesen új formája. Félelemkeltés. Értem. Ha valaki kimondja az igazságot, akkor bíróságért állítják rágalmazásért.
Értem. Tehát akkor ez már nem is kell a harcászati jelenlét a befolyás alá gyűrni kívánt országba, hanem elég egy társadalmi, hogy is mondjam, súlyt helyezni a lakosságra, és akkor majd az emberek önmagukat kezdik el szabályozni.
Így van, ez történik. De mondjuk ez több, mint az öncenzúra.
Ez már félelem.
Ez félelem.
Félelemkeltés.
És a félelem hol alakul ki? Ott, ahol valamilyen fajta diktatúra van. Mert félni lehet este a gyilkostól, de félni lehet attól, aki világos nappal is tönkre tehették.
De miért nem halljuk azoknak a hangját, akik ezzel szembeszállnának, nyugati, olyan konzervatív értelmiségi írók?
Nagyon kevesen mernek szembeszállni.
Éppen miatt? Tehát, hogy
pontosan emiatt. És van, akinek az életébe kerül, csak nem tudni azt, hogy mi vette el az életét.
Megnyitatok egy újabb fejezetet? Ez lesz talán a záró, talán annyi időnk még van.
Még arra az előbbi, tehát amikor arról beszéltünk, hogy itt a mi szlovákiai magyar társadalmunkban milyen gazdasági érdekeltségek mit eredményeztek, tehát itt, hogyha beszéljük ezt a óriási paktumot, hogyha így mondhatjuk negatív paktumot.
Melyiket?
Tehát akkor, amikor gazdasági érdekek fejébe cserébe, vagyis becserélték gazdasági érdekekre a közösségi érdekeket. Tehát, hogy egy olajfinomító, vagy pedig egy bankhálózatnak a megvásárlásának a lehetősége céljából, vagy érdekében. A Most Híd párt, tehát elhangzott az, hogy lényegében egy gazdasági lobby csoport, kisebbségi...
Volt legalábbis.
Igen, vagy multietnikus párt ruhájába öltözve. Ez a párt jelenleg is létezik.
Igen, de már korán sem az, ami volt.
Értem.
Tehát. Most ez egy maradék párt, aminek vannak támogatói, és szerintem ezek, akik megmaradtak a támogatói körben, és az, ami megmaradt a pártból, az szerintem egy közös magyar egység keretében már kezelhető.
Mi változott legfőképpen?
Szerintem igen.
Hallhatóan elhangzott, ugye, tehát most azt mondta Dorit Miklós, hogy ez
egy közös magyar egység kezében,
ez még kezelhető.
Ez lett volna az a fejezet, amit meg szerettem valami nagyon gyorsan vitatni, mert kíváncsiak vagyunk a véleményére. Ugye Most mindenki arról beszél, hogy most aztán eljött tényleg valóban az ideje az egységnek, az egység megteremtésének. Ön ugye 98-ban, vagy illetve előtt a megelőző években tevékeny szerepet játszott abban egy hasonló egységnek a megteremtésében.
Gyakorlatilag 90-92-től.
Igen.
Törekedtünk.
Biztos, hogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen párhuzamokat lát akkor a mostani idővel összefüggésben, de ha már a hídnál tartunk, mi változott akkor? Annyi, hogy Bugár Béla lelépett a színről?
Hát elsősorban az, hogy
most a híd megítélése.
Nem csak a Bugár Béláról van szó, hanem...
Mert most ugye, bocsánat, hogy közben most az elmúlt hetekben, vagy hónapokban is talán 2-3 alkalommal is ezt elmondta, amit most előbb kijelentett, hogy most olyan helyzetben van már a híd, hogy elképzelhető a vele való tárgyalás az egység.
Igen, mert az a társaság...
Sőt, talán az is, ha lehet, hogy félretettem, hogy elsőként velük kell...
Igen, szerintem igen. Ugyanis az a társaság, amely 2007 és 2009 között szétverte az MKP-t és 2009-ben megalakította a hidat, az egy teljesen más indítatású társaság volt, mint az, amelyik megmaradt a Moszthídból. A jelenlegi Moszthídban rengeteg olyanok vannak, akik korábban az MKP-hez egyáltalán nem kötődtek, vagy még talán a fiatalok voltak, hogy nem is kötődhettek. De lényeg az, hogy a Bugár Bélának a kiválását az MKP-ből és új párt alakítását, azt valóban egy gazdasági lobby indított el. Az a gazdasági lobby, ami 1998-tól kezdve élősködött az MKP-n, vagy az MKP-ban, és amely érdekei alárendelt minden közösség érdeket. És itt azért tudatosítani kell, hogy ezek között az emberek között volt egy, illetve van egy, aki a legtöbbet nyerte azon, hogy az MKP annak idén így alakult át, ilyen gazdasági érdekérvényesítő pártá. Az egy zsugori ember, és nem volt hajlandó elég pénzt áldozni arra, hogy a Moszthíd felépülhessen. És ezt kihasználva a Ficóék egy bizonyos gazdasági csoportja benyomult oda, és ők vették kézbe a Moszthídnak a kezelését.
Komolyan? Tehát, hogy a...
És ez a úgynevezett magyar felvidéki magyar gazdasági érdek, hogy így nevezzem, de ezt mindenképpen idézőbe kell szintén mondani. Ez kiszorult belőle, és gyakorlatilag ellentétbe került a Bugár Bélával. Így szakadt ki a Moszthídból a Simon Zsolt is. Összefügg.
Tehát, hogy gazdasági érdek ellentét alakult ki így a Moszthídon belül, tehát volt egy eredeti,
és volt egy Ficó által betelepített. Ficó észbe kapott, hogy most így lehet leginkább meggyengíteni a felvidéki magyar közéletet. Igaza is volt. 2010-ben bekövetkezett.
Neveket megint csak nem szeretne társítani ezekhez a csoportokhoz a hídon belül? Vagy
hát, hogyha valaki végigolvassa ezt a beszélgetést, akkor lehet, hogy össze tudja kapcsolni a pontokat.
Na most említette azt, hogy 92-től dolgoztak tulajdonképpen 98-ig akkor az egységen, ez 6 év. Nekünk most 6 évünk, hát köztünk legyen szóval nem igen van. Hogyan lehet felgyorsítani ezt a folyamatot?
Én praktikusan és nem ideálisten szemlélem ezt a helyzetet. Csak úgy lehet elkezdeni, hogyha a két mérhető csoport, és ez a MKP és a Moszthíd, ez a két mérhető csoport megegyezik és tömörül egységbe. Ezt a békát le kell nyelni. Mert hogyha azt az elképzelést követjük, amit nem tudom, ki fogalmazott meg először, hogy létre kell hozni egy újat, hogy abban majd betársuljanak a többiek.
Ez fölöslegesnek tartja.
Hát ez, elnézést, ez nem fölösleges, hanem ez egy teljesen félretájékozott gondolkodásmód. Hát, hogyha létrehozok egy újat, vagy beletársul a többi, akkor azt jelenti, hogy nem 5 lesz, hanem 6. Kivel hozom létre? Értem. Kivel hozom létre?
Igen.
Hát úgy kell létrehozni, hogy a két mérhető megegyezzen és csoportosuljon, tömörüljön, és a többiek pedig ide csatlakoznak.
Vagy ami kivált, most jöjjön vissza, nem?
Így van. Mert ugye, és azok, akik megmaradtak, azokhoz az indítókhoz, amelyek 2008-9-ben voltak, azokhoz nem köthetők.
Igen.
De milyen politikát kell ahhoz folytatni, hogy az MKP hű törzsbázisán jelentő szavazókkal, ahogyan fogalmazott, ezt a békát le tudja az MKP nyelvi hát elnézést a csúnya meg.
Igen, de hát világossá kell tenni, hogy azok, akik 2007 és 2009 között szétverték az MKP-t, azok nincsenek ott. Egyetlen egy ember a Mosztidnak a jelenlegi elnöke tartozik még oda, csak hogy ő teljesen más miatt ment el a MKP-ból, egy olyan személy ellentét miatt, amely ma már nem létezik, mert az a személy, aki miatt ő elment az MKP-ból a Bogárral, az a személy ma már nincs benne a MKP vezetésében.
Most nem akarom szembeállítani önt, az MKP frissen megválasztott elnökével, de ő azt mondta, meg kinevezése vagy megválasztása után, hogy először az összefogással fog leülni tárgyalni. Ez egy rossz stratégia?
Teljesen mindegy, hogy kivel ülne tárgyalni, de a MKP-nak és a Mosszídnak kell megteremteni ezt az alapot. Együttesen. Ugye, mert én tárgyalhatok mindenkivel, de az, hogyha egy politikai erőt akarok létrehozni, akkor azokkal csak beszélgethetek, akik mögött nincs senki. Nézzük meg, hogy a MKP-n kívül abban a csoportosulásban, ami közösen részt vett a választásokban, a parlamenti választásokban, kinek, melyik csoportnak van szervezettsége? Egyiknek sincs. Egyiknek sincs szervezethátere, nincsen szervezettségi struktúrája. Nincs. Egyedül az MKP,
tehát ami
a új összefogás, vagy nevezték,
összefogás
listát illeti, ott egyedül az MKP-nek van szervezettsége. Többieknek nincs. Tehát én leülhetek tárgyalni Simon Zsolttal is, meg a Orosz Őrssel is, de ők nem jelentenek semmilyen társadalmi, szóval nem rendelkezett társadalmi háttérrel.
De most mondjuk egy ilyen igény azért van a politikában, vagy illetve ez a divat, hogy így mondjam, hogy olyan pártok a sikeresek, amelyek gyakorlatilag...
Nincs alapszervezetük.
Amelyeknek nincs alapszervezetük, vagy kvázi, nyilván társadalmi bázisuk kell.
Jó van, ez lehet, ezek egy választás alkalmas pártok.
Vagy pedig annyira ügyes kommunikációjának kell lenni, hogy be tudja folyásolni a közvéleményt, lásd, mondjuk az Igor Matovics vezette kommunikációs politikát.
Igen, de hát ez, igen, ez valóban nagy meglepetés volt, hogy 700-ra 25-re ment fel két hónap alatt, vagy két és fél hónap alatt, de ez valószínűleg egyszer adódik egy jobb százalékban.
De egy ilyen kommunikációs egyéniség, pártkörül is van szó, de aki bír egy ilyen kommunikációs hozzáállással és intuícióval, az nyilván tehát, hogy nem gyakori.
Igen, nyilván nem gyakori, csak hogy a mi esetünkben azért másról van szó. Van egy felvidéki magyar közösség, amelynek vannak sajátos érdekei, sajátos sérelmei, sajátos céljai, ami mind rendben van, mind elfogadható, de hogyha én az ő politikai képviseletüket akarom kialakítani, akkor nekem az az érdekem, hogy ezeket az ágakat össze tudjam fogni egy egy csoportba. Ugyanis egyet ne felejtsük el, hogy a felvidéki magyar közösség tulajdonképpen ugyanolyan állapotban van, mint egy állam. Egy államot kifelé mindig egy kormány képvisel, egy külügyminiszter képvisel. Ezt a felvidéki magyar közösséget csak egy párt képviselheti. Ha területi autonómiánk lenne, akkor az autonóm területen belül lehetne akár 10 pártunk is. De amikor a parlamenti választásokon veszünk részt, akkor egy pártként kell részt venni. Ezt így csinálják a dél-tiroli németek is. Értve egész egész dél-tiroli.
Tehát, hogy legyen egy adminisztratív...
A térségen belül több pártiság van, de Róma felé egy párt.
Tudják ki az, aki a térségben beszél.
Egy pártként. Szóval ez egy alapvető taktika. Sőt, stratégia.
Sőt, szükségesség.
Bízunk abban, hogy ezt a beszélgetést majd meghallgatják a vezető politikusaink is. Ezért is kérdezem, tényleg csak ha egy vagy két dolog lenne, ami a 98-as egységesülés tanulságához szól, a mai tanulsága annak az egységesülésnek lenne, az mi? Úgy hát is feltehetném a kérdést, hogy mi volt ott a legnagyobb akadálya? Személyes ambíciókat?
Pontosan, teljesen világos, hogy 1990-ben egy társaság, nem kizárólag FMK-sok voltak, ott volt ott más is, 1990 februárjában, miután engem a SZDSZ-esek megfenyegettek, úgy döntöttek, hogy a felvidéki magyar politikát úgy kell szervezni, hogy abból engem kell kiutálni, azaz én vagyok a szélsőség. Ezt ott abban a társaságban kimondták. Tehát úgy kell szervezkedni, hogy engem onnan kiverjenek. Igen, ám csak, hogy a júniusi parlament, vagy a májusi parlamenti választáson én kaptam Szlovákiában a második legtöbb szavazatot. Előttem csak a korábbi szövetségi miniszterelnök volt.
Csalfa.
Na most, akkor ez látható volt, hogy ez így nem megy, tehát nem lehet gyorsan földre áteperni. De folyamatosan ez volt a cél, és amikor és ezért nem lehetett dűlőre jutni a pártegyesítésben. Igaz, hogy 94-ben kialakult egy hármas koalíció, de akkor a hármas koalíció csak 7%-os bejutási küszöböt jelentett. De amikor 97-ben bejelentette Mecsiár, aki akkor kormányfő volt, hogy benyújtják a választási törvény módosítását, és a koalícióknak annyiszor 5%-ot kell megszereznünk, ahány tagja van a koalíciónak, akkor azt jelentette, hogy nekünk 15%-ot kellett volna szerezni. Na, ettől néhányan berezeltek.
Hát ez nyilvánvalóan
és ez elősegítette az egyesülési tárgyalásokat. Csak hogy az FMK-sok akkor már Magyar Polgári Párt volt, nyomására az az egyesség, amit megkötöttünk, az úgy szólt, hogy úgy lehet létrehozni a egységes pártot. Persze volt még egy másik javaslat, hogy megalakítani egy új pártot, amelyben ezek a pártok majd indítják a jelöltjeiket. Körülbelül ez a hülye elképzelés ugyanaz annak felel meg, hogy a öt mellé megalakítani egy hadonokat is, és abba csoportosulni. Nem, akik ezt akarják, nem értenek hozzá. Tehát ez világos. Tehát volt egy, a FMK-sok részéről volt egy ilyen elképzelés, hogy létrehozni egy új pártot, be is egyeztették tulajdonképpen, de szerencsére nem mentek vele semmire. De történt egy másik megegyezés is, ami esetleg a pártegyesítést jelenteni, de az ő kikötésük az volt, hogy úgy kell megvalósítani a pártegyesítést, hogy az új pártnak, tehát az egyesült pártnak három platformja legyen. Most tudjuk azt, hogy ez pontosan fordítottja mint a kis szék. Mert a kétlábú kis szék az eldől, de a háromlábú az stabil. Viszont a háromtagú politikai csoportosulás az labilisabb, mint a kéttagú. Mert ott a kettő a harmadik ellen mindig szövetkezhet. Nos, hát eredetileg így volt megkötve az egyesség, de sikerült utolsó pillanatban megegyezni a Bugár Bélával, hogy javasolni fogjuk a három platformnak a redukcióját kettőre, de ennek fejében ő lesz a párt elnöke, mert egyébként a Dugazolmi Árpádnak kellett volna.
Tehát akkor mégis valamiféle áldozathozatal történt.
Igen, de így gyakorlatilag egyben tudtuk tartani a pártot.
Értem.
Utolsó kérdés. Most itt meghallgattuk, hogy 98-ban hogy ment ez, illetve beszéltünk a Dél-Tirolról.
Ugyanezek a gondolatok merülnek fel, most is nem tudom, hogy...
Hát elhangzott a recept.
Nem tudom, hogy...
Nem akartam utalni, hogy hallottuk a Dél-Tiroli példát is, nagyjából a receptet is. Tényleg csak egy rövid választ kérek, vagy várok. Mennyire tartja akár politikailag, akár elkölcsileg alkalmasnak a mai politikusi generációt, akik erről az egységről majd dönthetnek arra, hogy ez valóban megvalósuljon? Talán ez itt a kulcskérdés.
Hát... neveket nem sorolhatok fel, de azok, akik az elmúlt 10-15 évben csődöt vallottak, azoknak valóban félre kellene állniuk. Vannak ott új arcok, egy részét ismerem, egy részét nem ismerem, és a régiekkel kapcsolatban is vannak fenntartásai, de a régiekkel kapcsolatban vannak bizonyos fenntartásai.
Hát bízunk benne, hogy a fönntartások csak ebbe a rádióbeszélgetésbe maradnak meg emlékként, és inkább pozitív megoldások felé fogunk közelíteni.
Hát a fenntartásokat és a pozitív megoldás
igen,
érdekében.
Igen. És hogyha egy következő jubileumra ismét megkérjük Durai Miklóst, hogy nyilatkozzon a hallgatóinknak, hogy akkor már annak az eredményeit tudjuk majd érteni.
Igen, majd a 2020-ban vagy 2021-ben létrejött Egyesült Magyar Párt 20. évfordulóján.
Legyen így, és akkor nem csak a mi javunkra, hanem a hallgatóink meg a közösségünk javára is.
Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
És a hallgatóinknak pedig, hogy időt szántak rá. Köszönjük szépen!